Engedjék meg, hogy felhasználjam ezt a alkalmat arra, hogy két tévhitet megpróbáljak eloszlatni. Az egyik tévhit arról szól, hogy Magyarországon nem volt tömegmozgalom és nem volt tömegnyomás, amely a politikai változásokat akarta volna kikényszeríteni. Most itt a 20 éves évforduló kapcsán olvasom a visszaemlékezéseket. Időnként még saját harcostársaim, igaz, abban az időben más párthoz tartozó harcostársaim is adnak nagy nyilatkozatokat, amelyben azt mondják, hogy hát tulajdonképpen itt az elitek kiegyezése jelentette az egyetlen és döntő mozzanatot az átmenetben. Én ezzel nem értek egyet. Én arra emlékszem, hogy 1988-tól kezdődően volt négy nagy tömegmegmozdulás Magyarországon, amelyek nélkül az átmenet nem olyan lett volna, amilyen lett. Ha ezek a tömegmegmozdulások nem lettek volna, az átmenet időtartama, dinamikája és minősége is más lett volna. Ha csak az elitekre bízták volna az emberek az átalakulást, ha alulról nem adtak volna világos jelzést mind a pártállami, mind az ellenzéki eliteknek, ha szabad így fogalmaznom, hogy mik az elvárások, akkor az átalakulás nem így történt volna meg. És az érzelmeken keresztül azokat a társadalmi, politikailag aktív csoportokat értékel ezek a tömegmozgalmak, amelyek egyébként részt tudtak venni, mint egy állampolgári szereplőként az átalakulás nagy folyamatában. Az első az a nemzeti érzés, amelynek Magyarországon mindig különleges jelentősége van. Hát én úgy emlékszem, hogy 1988-ban a 100 000 is meghaladó volt azoknak az embereknek a száma, akik az erdélyi falurombolással szembeni tüntetésen részt vettek. Aztán arra is jól emlékszem, hogy voltak olyanok, akik március 15-én pedig a parlament előtt sok-sok 10 000 gyülekeztek össze, vonultak végig a városon, a 48-as hősök emlékét fölidézve, követelvén a polgárosodást és a polgári szabadságjogokat. Aztán én emlékszem arra is, amikor a zöldek mozdultak meg, tehát a környezet tudatos polgártársaink mozdultak meg, és a bős nagymarosi vízlépcső megépítése ellen szerveztek élőláncot, sőt, tömegtüntetést is Budapesten. És aztán itt van persze az erkölcsi fordulat kitapintható, beazonosítható momentuma, 1989. június 16. Hát igaz, hogy mi mondtunk beszédeket, elit képviselői, szó se róla, az elit képviselői álltak ott a koporsó mellett a pártállami, vagy az akkori kormányzati hatalom részéről, talán Pozsga Imrére és Németh Miklósra is emlékezhetnek az itt ülők. Na de hát ennek a napnak nem mi voltunk a főszereplői, még csak nem is a koporsók, még csak nem is a korábban kivégzett mártírok, hanem az a, ki tudja pontosan mennyi, talán 200 000-nyi ember, aki ott állt a hősök terén. Nem beszélve azokról a milliókról, akik ugyan nem álltak a hősök terén, de a televízión keresztül bizony követték az eseményeket. Azt mondani tehát, hogy a magyar átmenetből a magyar nép kimaradt volna, hogy semmilyen jelét se adta volna annak, hogy ő milyen típusú változást akar, és milyen sebességű változást akar. Ez úgy gondolom, hogy tévedés. Igenis, a magyar népnek volt része abban, ami történt. Igenis, volt része, és van felelőssége, és vannak érdemei abban, hogy ami történt, gyorsan történt, és vannak érdemei abban, hogy ami történt, az békésen történt. Nem azért volt a magyar átmenet békés, mert mi, Pozsga Imre, Németh Miklós vagy jómagam éppen így akartuk. Hogy pontosan mit akartunk, az egy külön történet. Azt hiszem, hogy leginkább békét akartunk. Mármint békés átmenetet, emberáldozat nélküli politikai változást akartunk, de hogy ez bekövetkezett, annak az érdemei nem elsősorban a mi környékünkön keresendők, hanem a több millió magyar házatáján, akik szintén gyors, átható, mély változásokat akartak, és közben nem akartak lemondani a békéről, nem akartak lemondani egyetlen honfitársunk életéről sem. És keresték az átmenet békés útját. De ez is elsősorban a magyar választópolgároknak köszönhető, nem pedig az egymással tárgyalásokat folytató, merőben különböző karakterű politikai eliteknek. Másik tévhit, amelyel időnként találkozni szoktam, az úgy hangzik, mintha sokan azt gondolnák, hogy a világpolitika kedvezése, az elszánt régeni politika és a szovjet birodalom meggyengülése, mondjuk úgy, hogy a gorbacsovi perestrojka, az önmagában eldöntötte azt, hogy Kelet- és Közép-Európában demokratikus államok és nemzetek jöjjenek létre. A dolog nem így áll, mert ha ez igaz lenne, akkor a közép-európai országokban a fennálló diktatórikus rendszer konzerválódhatott volna, legfeljebb szovjet befolyás nélkül. Ha ez igaz lett volna, akkor a mai formájában nem alakult volna ki demokrácia. Azonban a magyarok, a közép-európai népek nem egyszerűen szabadságot akartak, demokráciát is akartak. Vagyis, tisztelt hölgyeim és uraim, igenis volt jelentősége annak, hogy mit akarunk, és amikor külső befolyástól mentessé vált az életünk, valamilyen okból mindannyian szabadságot és demokráciát garantáló politikai rendszert akartunk. Ezért igenis van jelentősége a népakaratnak ebből a szempontból is. Európa politikai térképét könnyű átrajzolni, könnyű, elég, hogyha kivonulnak az oroszok. A vasfüggöny vonalát egy iskolás gyerek is ki tudja radírozni. De megtenni a szükséges változásokat, és meglépni mindazt, ami egy valódi demokratikus átalakuláshoz elvezet, ez azért valamivel több kell. Ehhez kell elképzelés, egyéni bátorság, és kell hit is. Európa keleti térfelét 40 év szocialista zsákutcája kétségkívül visszavetette, rendkívüli mértékben visszavetette szerves fejlődésében. De abban, hogy ez alatt a 40 év alatt megőriztük eszményeinket, rendkívüli szerepe van a hit és civil kurázsi nélkül létrejönni nem is tudó mozgalmaknak. Nevezzük úgy civil mozgalmaknak. Azoknak a megmozdulásoknak, azoknak a csendes közösségeknek, amelyek jelzőtüzekként világítottak a diktatúra sarkköri éjszakájában. Ilyen volt a keletnémetek 53-as felkelése, a magyar 56-os forradalom és szabadságharc, ilyen volt a prágai tavasz, ilyen volt a 80-as években a lengyel szolidaritás kiterjedt mozgalma, és a kevésbé hangos, csendes ellenállás formái is egyházi közösségekben, polgári baráti körökben mind-mind ilyen közösségek voltak. Ebbe természetesen beletartozik az a testvéri segítség is, amit a vasfüggöny másik oldaláról kaptunk, leggyakrabban persze egyházi alapon, és nem csak az 56-os menekültek idején, hanem utána is. Ezért mondhatjuk azt, hogy nálunk a lelki erkölcsi értelemben véve a rendszerváltozás 1989. június 16-án kezdődött vagy ment végbe, amikor 58-ban kivégzett 56-os miniszterelnököt, az egykori kommunistát Nagy Imrét több mint 30 év után tisztességgel eltemettük. Amíg halottainkat, az áldozatokat tisztességgel el nem temetjük, addig nincs lehetőség az újrakezdésre. Ez közös felismerés volt Magyarországon, függetlenül attól, hogy a politikai vitákban ki hol, melyik oldalon vett részt. Meggyőződésem, hogy a nemzet ilyen katartikus pillanatokban születik, illetve léte ilyen pillanatokban erősödik meg, ilyen pillanatok által születik újjá. Németország polgárai is átéltek ilyen csodálatos pillanatokat 20 évvel ezelőtt. Azért idéztem föl mindezt, mert meggyőződésem, hogy egy új rend építése, a diktatórikus rendszer valódi átalakulása nem valósulhat meg, ha ezeket a katartikus pillanatokat nem ragadjuk meg újra és újra. Ha nem tudjuk megbecsülni azt a szabadságot, amit akkor kivívtunk. Ha nem tudunk örülni annak, amire mindig is vágytunk, és 20 évvel ezelőtt el is értük, akkor meg fog jelenni sorainkban, meg fog jelenni közöttünk, polgárjogot nyer az országban a relativizmus. Akkor relatívvá lesz a különbség szabadság és diktatúra között. Ezért kell a demokráciában meggyőződésem szerint azokra az értékekre építenünk, amelyek a diktatúrában megtartottak bennünket. Úgy, mint az emberi szolidaritás, a keresztény hit és az emberi méltóság tiszteletben tartása, illetve az erre épülő politika. Európa ma olyan világ, ahol demokratikus politika uralkodik. A demokratikus politika pedig a többség felhatalmazásán nyugvó közéleti rendszer. Vagyis a demokratikus politika az arról szól, hogy többséget teremtünk azon törekvések mögé, amelyet képviselünk. Legalábbis így van ez, amennyiben komolyan gondoljuk, hogy hivatásunk az emberek életének jobbá tételében áll, és ezt a hivatást nem akarjuk elveszíteni. A közéletben, és leginkább a politika világában, többség nélkül az ember erőfeszítései a legjobb esetben is csak tiszteletre méltóak, és valljuk be, kevéssé eredményesek. A többség bármilyen szilárd alapja is a demokráciának, számunkra, rendszerváltásban részt vett politikusok számára önmagában sohasem lehet elegendő. Mi Kelet-Közép-Európában a szabadság, a jog és a jó összetartozására akarjuk építeni egész Európa jövőjét. Ha a többséget erre használjuk, megérdemeljük a többséget. Ha nem, akkor azt érdemeljük meg, hogy elveszítsük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy végül kifejezzem, bízom benne, németek és magyarok a következő 20 évben is sok jó szövetséget fogunk majd kötni ezért az ügyért, vagyis hogy a szabadság, a jog és a jó összetartozzon Európába. Kívánom mindannyiunknak, ne felejtsük el, ne hagyjuk, hogy elfelejtessék velünk 1989 fordulatának történelmi üzenetét. Legyünk büszkék erre a változásra, legyünk büszkénk arra, amikor népeink, a német és a magyar nép legszebb arcát mutatta a világnak. Adjunk hálát, hogy minden nehézség ellenére részesei lehettünk saját életünkben az isteni gondviselés történelmi megnyilvánulásának. Adjunk hálát, hogy tanúi lehettünk, saját fülünkkel hallhattuk, amikor Európa lelke nemet mondott a megosztottságra. Mert a lélek oszthatatlan, és ezért nem szereti, ha ketté osztják, határok és vasfüggönyök közé kényszerítik. Ő azt szereti, ha megsokszorozhatja magát, és betöltheti az emberi közösségeket. 1989-ben Európa lelke kibújt az őt gúzsba és bilincsbe kötő szorítás alól, és megmutatta, hogy közel 50 évnyi nyomorúság és üldözöttség ellenére is szabad és eleven maradt. Köszönöm, hogy meghallgattak.